Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa elismerte Mártonáron életszentségét. Mostantól tiszteletre méltónak nevezhetjük a püspököt. E kapcsán Kovács Gergely gyulafehérvári érsek tett közzé közleményt. December 18-án Ferenc pápa engedélyezte annak a dekrétumnak a közzétételét, amely elismeri, hogy Mártonáron püspök az életszentséget hősies fokban gyakorolta. Mától kezdve tehát Mártonáron püspökünk nem az Isten szolgája, hanem a tiszteletre méltó címet viseli. Ezzel elkezdődik az eljárás második szakasza, amelynek folyamán a Szentszék elé kell terjesztenünk egy olyan csodát, amely Áron püspökünk közbejárására történt. Adta közzé a gyulafehérvári érsek. Örök nyugalomra helyezték dr. Lengyel Gyula János érdemes esperest, főszentszéki bírót, erdőtelki plébánost. Az erdőtelki Szentkereszt felmagasztalása templomban a gyászmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Ezt követően az egri fájdalmas anya templom kriptájában helyezték sírba az örök élet reményében. Ha a nemzetiségiek között jó a kapcsolat, az barátságot hoz, ami közösséget teremt, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Békés vármegyei nemzetiségi díjak átadásán Gyulán. Soltész Miklós kifejtette, a nehézségek ellenére 2024-ben is sok mindent meg tudtak valósítani, például kisebb iskolai és kulturális intézményi beruházásokat, egyházi épületek megújítását. Hozzátette, pénteken elfogadják az országgyűlésben a jövő évi költségvetést, amely sok mindent fog biztosítani a családok, pedagógusok mellett, a nemzetiségiek számára is. Az államtitkár a Soros Magyar Uniós Elnökség egyik legnagyobb vívmányának nevezte a schengeni határok eltörlését, amely szavai szerint a románok és bolgárok mellett az erdélyi és partiumi, valamint az anyaországi magyaroknak is jót jelent. Megszavazta a Paksi Atomerőmű 4 blokkjának 20 éves üzemidő hosszabbítását az országgyűlés. A törvény az energiaügyi miniszter feladatkörébe utalja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló nemzeti program benyújtását az Európai Bizottsághoz. Az ázsiai beruházások méretével vetekedő magyarországi befektetésekre is nyitottak az amerikai vállalkozások. A külgazdasági és külügyminisztérium Floridában tárgyaló parlamenti államtitkára szerint mindez a várhatóan javuló magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatoknak lesz köszönhető. 200 ajándékcsomagot és 1 tonna tartós élelmiszert vitt a katolikus Caritas Kárpátaljára a Tárjátok ki a szíveteket jótékonysági kampánya részeként, közölte a segélyszervezet. Azt írták, a segélyszállítmánnyal az ungvári Szent György Caritasszal kapcsolatban álló rászorulókat, a nagybereznai családi típusú gyermekotthonok lakóit és a beregszászi 5. számú pacsirta óvodát támogatták. Az adományok átadását Écsi Gábor, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen segítette. Kitértek arra, a Caritas egész évben támogatja a határon túli magyar lakta települések lakosait, délvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. Januártól átlagosan 21,2%-kal növekszik a szakképzésben oktatók bére. Csak nem 24 ezer ember bére emelkedik. A kormány erre a célra csak nem 50 milliárd forintot biztosít költségvetési forrásból, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding eddigi elnökvezérigazgatója váltja Sipostompa Leventét a Magyar Fejlesztési Bank élén. A jegybank élére jelölt Varga Mihály hétfőn jelentette be, hogy Sipostompa Levente is a Magyar Nemzeti Bank új munkatársa lesz. Bemutatta az első magyar gyártású elektromos meghajtású csuklós autóbuszt a Kraftex Kühne csoport és a Volánbusz ZRT Budapesten. Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedés stratégiáért felelős helyettes államtitkára elmondta, az elmúlt 6 évben jelentősen 13-ról 10 évre csökkentették a helyközi busz közlekedésben üzemelő járművek átlag életkorát. A tárca kiemelt célja a járműállomány megújítása, hogy minél magasabb színvonalú járművek álljanak az utasok rendelkezésére, ezért folytatják továbbra is a megkezdett programot. Végül az időjárásról. Fokozatosan megvastagszik a felhőzet, mindenütt beborul az ég, és egyre több felé várható eső, zápor. A nyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész. Látogatások. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent 4. vasárnapjára. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a Szenti Avatási Ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy Szenti Avatási eljárás dekrétumának közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek elismerte a pápa életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Interjú Petényi Katalin és Kabai Barna filmrendezőkkel a Fénytörés című film római bemutatójáról. Második rész.
Most, mint néző szólalok meg, aki egyúttal más oldalról, mint diákként ismertem meg Gellért atyát, hiszen engem a Gregoriánán is tanított annak idején, oda átjárt a Szent Anselm Egyetemről vendégprofesszorként, úgy követtem aztán oda, megengedte a Gergely Egyetem, hogy ott is hallgassam az óráit, köztünk is egy nagyon szép barátság született. A filmben engem az ragadott meg, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot, amikor ez a kemény kommunista fény behatol az egyház testébe, hogy ott zavart okozzon, ezt úgy mutatjátok be, hogy nem vádoltok. Nem vádoltok senkit sem. Nem ítéltek el senkit sem, még az árulókat sem, de bemutatjátok azt az oldalát a Bencés Rendnek, hogy hogy történt ez, és ez nem csak egy multidézés volt számomra, hanem egy nagyon szép föltárása annak a drámának, amit a Bencés atyák ott megéltek, és hát nagyon szépen éltek meg. Szenvedéssel tudván az, hogy vannak közöttünk olyanok, de ezt elhordták együtt. Ezt hogyan látok, és hogyan láttatjátok, Kati?
Mondhatom, hogy szinte belülről, mert amikor az ABTL-be különböző iratokat olvassa az ember, akkor megelevenedik előttem az a kép annak az embernek a kiszolgáltatottsága, a hite, a szenvedése, és hát nagyon fontosnak tartottuk egyrészt, hogy eredeti helyszíneken, a különböző börtönökben vegyük fel a felvételeket, ahol a rácsoknak és a bezártságnak a szuggesztív ereje hat, de ugyanakkor, amit mondtál, végig ez volt bennünk, hogy az ítélkezés nem a mi dolgunk. Mindezt valahol egyrészt a megbékélés szellemében készítettük a filmet, másrészt pedig az utánunk következő nemzedéknek és a fiataloknak híradásnak, mint kortanunk. Hát bizonyos szempontból én is egy kortanú vagyok, mert átéltem ezeket a dolgokat saját otthonomban, a letartóztatásokat, a megfigyeléseket, az árulásokat, de Pannonhalmán a szerzetesek, akik hosszú éveket töltöttek börtönben, egy olyan erkölcsi tartással gazdagított példát mutattak nekünk, hogy ez nagyon fontos volt, és ez egy kötelességünk, hogy ezt továbbadjuk másoknak is.
Nem csak ebben a filmben, de itt is nagyon fontos volt számunkra a nyitottság a másik ember iránt, a párbeszéd, a dialógus a más vallásokkal, a hívőkkel és hitetlenekkel, a hidatépítés hívők és hitetlenek közt, kelet és nyugat közt. Ez a vállalás nem csak ebben a filmben, de utat mutatott és előre segített bennünket továbbra is, és én azt gondolom, hogy a filmkészítők felelőssége nagyon fontos. Tisztában kell lenniük azzal, hogy miről készítenek filmet, hogy évekig elő kell, hogy készítsék azt, nem ilyen sarki riportokkal. Mi például 2005 óta készítjük ezt a filmet. A Közvetítő című sorozatunk alatt már vettük fel azokat az atyákról szóló idézőjelben kortanukról szóló interjúkat, akik ma már nem is élnek, és ez a fajta bizalom, ez a fajta együttélés, együtt gondolkodás segített abba, hogy a film mindvégig objektív maradt, sőt, a végén a húsvét ünnepe nagyon is fontos, pozitív útmutatás számunkra.
A filmvetítés után egy beszélgetés kezdődött veletek, ami egy olyan kérdést is felvetett, hogy hogyan lehet megbocsátani? És akkor te ott nagyon szép hallomást tettél, Kati. Megosztanád velünk, meg a hallgatókkal?
Később a kutatásaim során szembesültem azzal is, hogy rólunk is mennyire sokan jelentettek, és ezek meg is jelentek különböző újságokban, és ezeket hát Imre, hála Isten, már nem érte meg, mert ez mint az ő halála után történt, és nagyon megrázó élmény volt ezeket olvasni, hogy akikkel szoros barátságban voltál, közvetlen közeledben, hogy azok hogyan jelentettek az életed pillanatairól. Volt olyan, és ezt nem említettem tegnap, hogy például akinek nagyon ismert filmrendező, akinek nagyon sokat segítettünk abban, hogy elinduljon a pályáján, amikor nekünk ki kellett menni Németországba, mert nem volt más lehetőség, akkor még oda is utánunk küldték, és mikor boldogan fogadtuk, hogy de jó, hogy újra találkozunk, milyen jó, és egész éjszakán át beszélgettünk reggelig, és csak utána évekkel tudtam meg, hogy hát azért jött, mert az állambiztonság kiküldte, hogy még ott is figyeljenek minket, még Németországba is. Ezek természetesen olyan nehezen gyógyuló sebek, de mégis, amikor valaki felhívott a telefonon, és mondta, hogy ő nem akart rosszat, és hogy tulajdonképpen aki besúgó volt, igen, és hogy nem volt neki más lehetősége, kényszer alatt volt zsarulás, így volt, akkor azt mondtam, hogy felejtsük el, ez megtörtént, ne beszéljünk többet róla. És valóban a kereszténységnek a lényege a megbánás és a megbocsátás. Ez a két alapvetően fontos motivum, és megbocsátás nélkül nem lehet élni.
A megbocsátás két fél között jön létre, a sértett fél és a sértő között. A sértetről szóltál, hogy te megbocsátottál. Ambrus, hogyha a filmben tesz egy megjegyzést a vége felé, hogy akkor, ami a sértőt érti, tehát a beépítettet, az árulót, hogy neki mi lenne a kötelessége, hol és hogyan kéne úgymond a jóvátételt elrendezni, még itt a földi életében, túl azon, hogy a sértett fél kész arra, hogy megbocsásson a maga részéről. Ezt sokszor elfelejtjük.
Az igazságtétel miatt fontos ez, hogy aki vétett, az valahol nyilvánosan kifejezze azt, hogy miért tette ezt. Nagyon sokan nem önszántukból, nagyon sokan zsarolás következtében tették, de akkor is valahol kérni kell ezt a megbocsátást, mint ahogy az egyik Pannonhalmáról rengeteg, több száz, nem is tudom hány cikket és tudósítást írt, és végül is elment az anyakolostorba, kiugrott pap volt az illető, és elment, és Várszegi Asztrik főapától és másik szerzetestől bocsánatot kért, és akkor ő azt mondta, hogy igen, de ezt nyilvánosan kell megtenni, mert nem engem sértettél meg, hanem mindazokat, akik a te jelentéseid alapján hátrányos helyzetbe kerültek, mert hát sokat így ilyen alapon vittek el börtönbe.
És hogy akkor térhet ő vissza az áróval beépített Pannonhalmára, amit elhagyott, a Pannonhalmától bocsánatot kér.
Igen, igen.
Hogy ő is meggyógyulhasson. Én nem tudom meggyógyítani, csak ő elfogadja magát, és ezt kinyilvánítja, ez kiderül a film végén.
Talán egy megtisztító katarzis által éli meg ezt a megtisztulást az az ember is.
Lehet a filmnek valamilyen folytatása, esetleg más rend házatáján körülnézni, hogy milyen volt náluk ugyanez a dolog, hogy hogyan viselték ezeket az eseményeket?
Számunkra nagyon izgalmas az állami szociális otthon 30 éve Pannonhalmán, akik ott éltek, és egymás között is sok bizalommal, de nagy odafigyeléssel élték át a mindennapjaikat. Ezekről szívesen csinálnék filmet. Őróluk nem tudtunk, csak nagyon kiradó szinten beszámolni, mert úgy gondolom, hogy ez egy tévésorozat, ami ott játszódott.
A filmbe kiderül, hogy amikor a kamera mutatja a pannonhalmi temetőt és a sírok tömegét, a legnagyobb jezsuita temető Pannonhalmán. Tehát bent és temetőben lakik a legtöbb elhunyt jezsuita. És ez mutatja a kor fonákságát, de mutatja a gyönyörűségét is. Ahogyan az ottani bentis atyák befogadta bennünket az akkori jezsuitákban, ennél szebb és nyitottabb testvériség nincs, nem létezik. Azért, ahol a baj meg a nyomorúság nagyon nagy, az igazi emberség ott virágzik ki.
Nagyon örülünk, hogy ebben a filmben lehetőségünk volt erre, hogy csak nagyon röviden, de a különböző szerzetes rendek szenvedéseit éppen a szociális otthonon keresztül bemutassuk, amit kevésbé ismertek voltak, és azt a testvériséget, ami a bencések és a jezsuiták, piaristák, ciszterek között ott kialakult. Ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és ami még fontos volt, hogy a filmet a húsvéttal fejezzük be, a húsvét újjászületésével, a jövőre való nyitottsággal, és hogy annak a szellemében éljünk tovább.
Köszönöm nektek ezt a valóban gyógyító filmet, amely bennünket a múltba elvisz, nem azért, hogy keseredjünk, vagy szomorkodjunk, hanem inkább kihúzzuk magunkat, hogy éltek ott nagyszerű tanúságtevő emberek, és lehetett a legnagyobb sötétségben is emberségesnek maradni.
Köszönöm
nektek ezt a gyönyörű szép filmet. További jó alkotásokat még.
Köszönjük szépen.
Petényi Katalin és Kabai Barna a filmrendezőkkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Látogatások. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent 4. vasárnapjára.
Advent 4. vasárnapjának evangéliumában Mária rokonához, Erzsébethez siet. Nem rohan, hanem siet. Különbség van ugyanis a sietés és a rohanás között. Amikor sietek, akkor már valami megszületett bennem, és azt tovább szeretném adni mások számára. Vagy ha megszületett bennem egy felismerés, sietve jegyzem le valahová, nehogy elfelejtsem. Máriának különleges tapasztalatban van része, látomásban találkozik az örömhírt közlő angyallal. Ez olyan találkozás, amelyet nem tarthat meg magának, nem tarthat meg magában. Ugyanakkor azt is tudja, hogy az élményt csak olyas valakivel oszthatja meg, aki hasonló helyzetben és hasonló szinten van. Nemrégiben osztottam meg valaki velem Istennel kapcsolatos élményét. Az élmény után gyorsan videóra vette beszámolóját, és sietve kimondta magából. Sietett, mert pár nap múlva már nem lett volna sem számára, sem mások számára annyira élettel teljes az élmény. Nem rohant, csak sietve jegyezte meg az élményt. Mária siet, de nem rohan. Ezért különösen is adventi példakép. A sietésnek van célja, oka és értelme. A rohanásnak nincs. Az értelmes sietésben öröm van. A rohanásban pedig önzés. Nehogy valamiről lemaradjak. Ez pedig értelmetlen. Amikor karácsony előtt érzem környezetem nagy rohanását, gondoljak arra, hogy egész évben van időm szeretni. A karácsonyi úgynevezett lázvásárlásban, mintha az egész évben elmulasztott szeretetemet akarom jóvá tenni, úgymond bepótolni tárgyakkal, ami valójában teljesen lehetetlen. Persze, mint mindig, tisztelet a nagyon sok kivételnek. Aki kivétel, amúgy sem veszi magára. A szűzanya Mária azért siet tehát, mert egyrészt örömét akarja megosztani, másrészt meg akar győződni arról, hogy az a különleges látomás, amelyben része volt, nem képzelődés. Hit és hiszékenység között nagy különbség van. Mária hisz, de nem hiszékeny. Azon túl, hogy megosztja a titkot és örömöt, kicsit úgymond leellenőrzi azt, hogy a látomás tényleg felülről való, vagy pedig megtévesztés. A szellemek megkülönböztetése ez. A hitbeli fejlődés feltétele a gyermeki kíváncsisággal történő érdeklődés. Az angyallal folytatott párbeszédben Mária folyamatosan visszakérdez. Aztán magában hordozza, érleli a titkot, s ezután megy Erzsébethez. Aztán azok az emberek, akiknek látomásban van részük, kicsit megzavarodnak, jó értelemben. Nem mindennapi esemény, amikor egy idegen, de mégis ismerős betopon az életünkbe, mond valamit és utána továbbáll. Az ilyet nem lehet csak úgy feldolgozni, nem kevés időnek kell eltelnie, míg megérti valamelyest az ember, hogy mi is történik vele. Aztán azok, akik valamilyen különleges látomásban részesültek, vagy részesülnek, egyedül maradnak az élményeikkel. A természet feletti élmények személyre szabottak. Isten nem olyan, mint az a karácsonyi üzenetküldő sereg, amely mindenki számára ugyanazt az üzenetet és jó kívánságot küldi el másoknak. Istennek mindenki számára személyre szabott üzenete van. Amikor valamilyen felismerésben van részem, nem könnyű róla beszélni. A lélek mélységéről nem könnyű beszélni, s nem is tudok akárkinek beszélni. A mély örömről talán épp olyan nehéz beszélni, mint a bűneimről. Bár a látomás ajándéka személyre szabott, mégsem hagy abban Isten egyedül. Mária sem marad egészen egyedül titkával, örömével. Van neki Erzsébetje, aki nem csupán rokona, hanem sorstársa, aki megérti őt. Olyan emberrel tudjuk megosztani titkainkat, aki sorstársunk. Van-e neked Erzsébeted, aki nem csupán rokon, hanem megértő sorstárs? Milyen ajándékot vitt Mária Erzsébetnek? Lehet, hogy vitt valamit neki, de csak annyit ír az evangélium, hogy önmagát vitte, jelenlétét ajándékozta Erzsébetnek. Ez a legnagyobb ajándék, amit bárkinek tudok adni, és ingyen van. Nem könnyű, de gyakorlással működik, és nem csak ünnepek alkalmával. Sőt, akkor lesz ünnep, ha jelenlétet ajándékozok a másik embernek. A többi is lehet fontos, de az a jelenlétből következik. És akkor azt adom a másiknak, amire valóban szüksége van, és nem azt, ami szerintem jó neki. Mária azt adta Erzsébetnek, amire szüksége volt. És nekünk is így kell tennünk. Példa erre az a gyermek, akinek az édesapja elfoglalt szakember volt, és csak kevés idő jutott a családjára. A gyermek követelte, hogy minden este elolvás előtt olvasson fel neki egy mesét. Ez így ment egy ideig, míg az édesapa kitalált egy másik megoldást. Vett egy mesekazettát, amely tele volt történetekkel, s amikor a gyermek azt kérte, hogy olvasson neki valamit, egyszerűen bekapcsolta a magnót. Néhány nap múlva a gyermek nem akarta hallgatni a kazettát. Miért? Kérdezte az édesapa. A magnó ugyanolyan jól elmondja a történetet, mint én. Jó, felelt a kislány, de nem ülhetek az ölébe. Találjak időt arra, hogy meglátogatok másokat, és velük legyek. Mindannyian tudjuk, és el is mondjuk sokszor, hogy mi az, amire ma mindenkinek szüksége van. Szükség van bátorításra, belső békére és örömre, ami a Szentlélektől jön. Ezt adta Mária Erzsébetnek. Mária látogatása Erzsébetnél szent látogatás. Amikor idén karácsonykor meglátogatok másokat, próbáljak ilyen szent látogatást tenni. Keressem azt, hogyan tudom őket közelebb vinni Istenhez. Próbáljam megosztani velük a bennem is lévő Isten lelkét, a vigasztalás, a bátorítás, a béke és az öröm lelkét, ahogy azt Mária is tette. Ne úgy, ahogy nekem jó, hanem ahogy neki. Ehhez szerető figyelem, őszinte és nem színlelt érdeklődés szükséges, röviden igazi jelenlét. Ekkor lesz karácsony, és nem csak decemberben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Amikor megjön a december, hajnali misét tartok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilvahamva, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetik az ó fényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki előzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásárolják szeretteiknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljék együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Plébánia csoportjával. Mai műsorunkban egy kicsit az adventi hagyományokról és köztük a hajnali szentmiséről, a Rorate szentmiséről elmélkednénk. Éppen ezért a mai műsort egy idézettel kezdtem, Kosztolányi Dezsőnek a hajnali szentmiséről, Rorátéról írt gondolataival. Nagyon szép és mély gondolatok ezek, ahogy leírja ennek az ősi hagyománynak, ennek a szép egyházi hagyománynak a lényegét és az élményét, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember számára valóban igazi élmény, talán gyerekkora óta. Régen, amikor azért még az időjárás hagyományosabb volt, mondhatjuk így, az öregek, idősek talán emlékeznek arra, hogy amikor ők gyerekek voltak, akkor már ilyenkor, november végén, december elején már talán ropogó hóval, hóban a lábuk alatt igyekeztek a hajnali szentmisére, ami talán akkor még latin nyelven volt, és még emlékeznek arra, hogy az elnevezés, az pontosan ennek a reggeli szentmisének a kezdő énekéből származik, amit a latin nyelvű szentmiséken énekeltek annak idején. Rorate celi de superet nobis pluant justum. Így kezdődik ez a szép ének, amit, ha minden igaz, a műsor elején hallhattunk bevezetőként, aminek a népiesített, fordított változatát gyakran énekeljük adventban, Hozsanna énekeskönyv 2. számú énekét, harmatozzatok égi magasok, téged vár repedve a halandók lelke, jöjjel édes üdvözítő. vagy az Éneklő Egyház énekeskönyv változatát harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők hozzák az igazat, nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt introitus. Ezek azok a gondolatok, amelyek az embernek irányt adtak régen is, és ma is, a sötétségből a fényre. Éppen ezért nagyon sok templomban szokás, nagyon sok közösségben, hogy a hajnali szentmiséget ugye sötétben tartják, csak gyertyák világítanak, hiszen amikor elindulunk 5:30-6:45 tájékán a templomba, korom sötét van még, és amikor kijövünk a templomból, akkor már látjuk, hogy megvirradt, és a sötétségből a fényre lépünk ki. Ez mind-mind szimbólum, annak szimbólum, hogy a meghívásunk arra szól, hogy eljussunk a sötétségből a világosságba. Kérdezlek titeket, hogy milyen élményeitek vannak a hajnali szentmisével kapcsolatban. Nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni, valamelyikőtök bátran.
Érdekes, mert amikor így olvastad ezt az idézetet, nekem az jutott eszembe, amikor még nem voltam keresztény, és kerestem az utamat a Jóistenhez, és nagyon megérintett a reggeli roráti mise. Még akkor ugye nem tudtam, hogy miről is szól ez az időszak, ez az adventi készülődés. Emlékszem, hogy nekem borzasztóan, hát mondhatni így, hogy tetszett, tehát nagyon megérintette a lelkemet az, hogy csendben el lehet mélyülni, a gondolataim azok a Jóisten felé nagyon jól tudtak mozogni. Aztán nyilván ez változott akkor már, amikor megkeresztelkedtem, és utána már ugye tudatosan készültem az adventi időszakban. Ezek a alkalmak, ezek a reggeli roráti misék, ezek mindig egy kicsit segítettek ebben a készülésben, ebben a lelki felkészülésben.
Én kisgyerekkorom óta jártam a rorátékra. Hát most már, hogy felnőtt vagyok, igazából már most annyira nem mindig, ugye, tehát, hogy mérlegelnem kell, hogy mit vár el tőlem a Jóisten, de gyerekkoromban is, és most is csodálatos élmény. De azt érzem, hogy úgy árad a kegyelem ezeken a szentmiséken, felénk, mert hogy ez egy áldozat, és aki az Istenért meghozza ezt az áldozatot, azt gondolom, hogy az Úr bőkézzel osztja a kegyelmeit ezekért, az áldozatokért. Úgyhogy én nagyon szerettem, mindig volt egy olyan belsőséges hangulata, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen a karácsonyi készülődéshez, hogy megszülessen a szívünkben is Jézus. Tehát a roráte szentmise az ez egy csodálatos út, úgymond karácsonyig, amit érdemes végigjárni.
És mi a rorátének a különlegessége szerintetek? Mert azt lehet látni, aki már volt rorátén, talán ez régen is így volt, meg ma is így van. Ugye a roráti alapvetően hétköznapi szentmise, hiszen minden hétköznap van reggel, de alapvetően nem kétszer, hanem háromszor, négyszer, ötször annyian vannak, mint egy átlag hétköznapi szentmisén. Tehát, hogyha egy évközben bemegyünk egy templomba, mondjuk vidéken, faluhelyen, 8-10-15 ember, városon 20-30 ember, de például a roráti miséken, én most megszámolgattam a múlt héten azért, akik voltak, olyan 80-an, 70-en, 80-an, 90-en, tehát jóval többen, de szerintem ez vidéken is így van, hogy jóval többen elmennek egy hajnali misére, mint egy átlag hétköznapi misére. Mi lehet az oka ennek a megérintettségnek, vagy mi vonz ennyi embert hajnali 6 órakor a templomba?
Szerintem a kegyelmek, amiket kapnak. Mert hogy igazából ez egy olyan áldozat szerintem, amit úgy nem hoz meg az ember, hogy na csak azért, mert el kell menni, meg mindenki jár, mert azért nem mindenki kell fel 5-kor, meg 5:30-kor, csak azért, hogy na most mindenki jár, én is elmegyek, és fú, de jó buli. Hanem egyszerűen tényleg érezhető, kézzel fogható az a rengeteg ajándék, amit az Isten ad nekünk ezért az áldozatért. Csak ezt tudom mondani, amit az előbb, ugye, hogy ezért.
Szerintem biztos, hogy megragad mindenkit a hangulat. Sokkal könnyebb bizonyos szempontból a Jóistenhez közel kerülni akkor, amikor a külsőségek is hozzájárulnak ehhez. Nekem ez a lecsendesedés, amiről beszéltünk már sokszor, hogy a misén és az aktív részvételt szerintem nagyon segíti sok embernél, nálam is egyébként, hogy még koncentráltabban oda tudjak figyelni, ne terelődjön el a gondolatom máshova. A másik dolog szerintem pedig az is, hogy túl az áldozaton, hogyha egy praktikusokat nézünk, szerintem nagyon sokan a munkájuk révén jobban meg tudják azt tenni, hogy mondjuk a hajnali misére eljönnek, mint a reggeli hétköznapi misékre, mert ugye nem biztos, hogy időbeosztásban belefér.
Hát biztos, hogy van egy praktikus oka is ennek, de valahogy mégis azt érzem, hogy úgy elvarázsolja az embereket ez a mise, és talán valóban ez lehet, hogy igen, nagy áldozatot kíván az, hogy valaki eljöjjön hajnali szentmisére, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy amúgy is, aki korán kell a munkája, vagy a gyerekei miatt, vagy stb. Reggeli dolgai miatt, most még korábban kell kelnie ahhoz, hogy a napi rutin is meglegyen, illetve még ezt be tudja építeni pluszba, hogy igazából egy 40 percet, 35-40 percet gyakorlatilag el kell vennie az életében valamilyen más területről ahhoz, hogy reggel ugye el tudjon jönni a hajnali szentmisére, és ez biztos, hogy mindenkitől áldozat, de azt gondolom, hogy egyetlen egy Istenét hozott áldozatunk sincs, és nem lehet jutalom nélkül, és ez az, amit szoktunk mondani, ez a szegény asszony két fillérje, hogy tényleg csak azt tudjuk bedobni, ami tőlünk telik, de hogy azt az Isten megjutalmazza, vagy visszafordítja ránk. Nézzük meg, hogy mi is ez a Rorate mise, hajnali szentmise, milyen hagyománya van ennek, illetve mi a lényege ennek a hajnali misének, hogy miért van reggel 6 órakor korán ez a hajnali szentmise. Régen a hajnali misét angyalmisének, asmisének mondták, azért, mert ugye ezt hagyományosan a Rorátékat az adventi szentidőben a pirkadat előtt reggel 6 órakor mutatták be. A megváltó várásának és a Mária tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. Kezdetben a karácsony előtti 7, a 8. századtól pedig a karácsony előtti 9 napon mutatták be. Tulajdonképpen egy 9-ed volt, hogy ezzel készültek karácsonyra, hogy 9 napon keresztül hajnalban keltek és mentek el a templomba. Aztán utána ezeken a napokon énekelték az óantifónákat, ugye azokat az antifónákat, amelyek ugye megéneklik Jézus születés előtti várakozást, Jézus különböző prófétai neveivel, ahogy megnevezi őt a Szentírás. Aztán Közép-Európában már a középkorban advent egész idején végezték, és ilyenkor az volt a különleges, vagy nagyon-nagyon sok templomban még az a különleges, inkább mondjuk így Magyarországon kívül, mert most már itt egy kicsit általános lett az, hogy ezt a misét is lila színben mondják a hétköznapi misének megfelelően, ami nem teljesen állja meg a helyét, mert ugye alapvetően ennek a misének az ősi hagyománya az, hogy Szűz Mária tiszteletére felajánlott szent mise, tehát a pap a szűzanya adventi miséjét imádkozta, a szűzanyának vannak különböző misek könyörgései különböző időszakokra, és erre az időszakra az adventi votív misét imádkozta, és külön szent leckével Izajás prófétának a 7. fejezetét olvasták fel ilyenkor, az Emmanuel jövendülés, ugye a velünk az Isten, ezt talán sokan hallottok és ismerjük. És evangéliumként mindig a Lukács evangéliumának az első fejezetét olvasták fel ilyenkor, az angyali üdvözletnek a történetét. Gyakorlatilag a szentmise könyörgései alapvetően március 25-éről gyümölcsoltó boldogasszonyról szóltak, és tulajdonképpen antifónái és mindenféle imádsága, hogy az adventi időszakot hozta, az advent negyedik vasárnapjáról vették, tehát egy ilyen külön mise szándék, vagy külön mise imádság, ami úgy van összeállítva, hogy benne van az adventi várakozás, benne van a karácsony története Jézus fogantatásával, az angyal megjelenésével, Szűz Mária és az angyal találkozásával, párbeszédével, és benne van az a Mária tisztelet, annak a hagyománya, amit a nép már ősidők óta, évszázadok óta próbál megélni. Ugye régen glóriát, vagyis dicsőséget is énekeltek, hiszek egyet is imádkoztak, ami ütközik ugye a hagyománnyal, hiszen biztos mindannyian tudjuk, vagy észrevettük, akik járunk szentmisére, hogy az adventi időszakban nincs dicsőség a szentmisében, az Uram irgalmaz után rögtön a könyörgés jön, hiszen az angyalok ünnepélyes énekét, a dicsőséget, azt majd karácsony éjszakáján énekeljük először, illetve a főünnepen, tehát ilyenkor nincs, ezért a Szent Szék megengedte 1892-ben Pannonhalmának, 1958-ban pedig az egyházmegyéknek, ugye az esztergomi főegyházmegyének is azt az ősi szokást, hogy kiváltságként Magyarországon énekelhették a Rorátina dicsőséget is. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen ünnepélyes szentmise Szűz Mária tiszteletére, amelyen még dicsőséget is énekelhettek a reggeli szentmiséken, a hajnali miséken. Azért nevezték aranyos misének, mert hogy ilyenkor a miseruha színe Szűz Mária tisztelete szerint fehér lett volna, de legtöbb templomon a hagyomány szerint aranyszínben, aranyszínű miseruhában végezték ezt a misét. Erre volt sok helyen, meg megvan most is egy külön fenntartott arany miseruha, amiben ilyenkor miséztek. Az angyalos mise elnevezés pedig azért keletkezett, mert hogy ezeknek a szentmiséknek a végén kötelező volt elimádkozni az úrangyalát. Minden roráte mise az úrangyala elimádkozásával ért véget, ezért angyalos misének is nevezte a népnyelv, hiszen azt mindenki megvárta még a mise végén, amíg elénekelték, vagy elimádkozták az úrangyala imádságot. Ezért nevezték angyalos misének. Aztán a második vatikáni zsinat után az adventi hétköznapok mindegyike külön mise szöveget kapott, külön jelentőségűvé vált a december 17-e és 24-e közé eső hét. Ezért december 17-e és 24-e között akkor már csak lilában szabad végezni a szentmiséket, és az adott napnak a saját mise szövegével. De addig, továbbra is december 17-éig lehetőség van arra, hogy a reggeli Rorate szentmiséket Szűz Mária tiszteletére ajánljuk fel, ami az egyháznak ősi szokása, és fontos, hogy ezt a hagyományt, ezt a szokást életben tartsuk. És akkor egy picit itt meg is állhatunk, hogy nektek így a eddigi hitéletetekben, múltatokban, mi az, amit a rorátékon, vagy az adventi hagyományokban úgy fontos, és ami úgy megérintett, vagy megérint benneteket így az adventi időszakban? Mi az, ami olyan kiemelkedő lehet a ti életetekben?
A Zsolozsmát egy picit próbálom úgy koncentráltabban végezni, ha mennyire időm van, de igazából a lemondás az, hogy próbálok mindig valamiről lemondani, tehát készülni, hogy igyekszem ebben az időszakban különösen arra figyelni, hogy én is adjak valamit az Istennek.
Hát amit mi kialakítottunk így a kis családunkban egy szokást, hogy ugye az adventi koszorú körül folyik az esti imádság, és ez egy, ahogy meggyújtjuk a gyertyákat ugye szépen hétről hétre, még meghittebbé, meg még mélyebbé tudja tenni az imádságot is.
Nem tudom, Kriszta, te hány éves korodtól jártál Rorátéra gyerekként? Mi az, amire emlékszel?
Nem általános iskola, 8-9 éves koromtól.
Ez egy érdekes, hogy sok gyerektől kérdeztem az iskolába, hogy volt-e már Rorátén, és mondta, hogy soha nem volt még, és akkor, hogy próbálom így a gyerekeket, a minisztránsokat a iskolában és a diákokat bíztatni, hogy legalább heti egyszer, vagy egész adventben legalább egyszer, hogy jöjjenek el a Rorátén, és van olyan hetedikes, nyolcadikos diák, hogy mondta, hogy soha nem volt, amúgy rendszeresen járnak templomba, édesapja is, édesanyja is, és mondta, hogy az édesapja sem volt soha, de már vagy 30 éve jár templomba, de is soha nem voltak, és azt érzékeltem, hogy nagyon sok szülő félti a gyerekét felébreszteni reggel, hát olyan korán van, meg olyan, hát még kicsik még a gyerekek, meg nem kell még nekik, meg elfáradnak, meg hát az iskolában olyan sok mindent tanulnak, hogy nem bírják ki, túlfáradtak lesznek, hogy erről ti mit gondoltok, hogy érdemes a gyereket, vagy el lehet-e hozni a gyereket Rorátéra? Én nem tudom, én azt hiszem, hogy 9 vagy 10 éves koromtól jártam, de én minden áldott nap mentem Rorátéra, és akkor én gyerekkoromban én állami iskolába tanultam, nem egy házi iskolába, de mi a 29-en voltunk az osztályba, és abból a 29-ből legalább 15-en jártunk minden reggel. Én emlékszem erre a szép időszakra azért. Volt református osztálytársaim is, jöttek velünk rendszeresen.
Nekünk is, tehát így a közösség járt mindig, és akkor ott találkoztunk, és ez olyan jó volt, hogy utána egy picit, nagyon jók ezek a közösségi összejövetelek, hogy utána néha van reggeli, például, és akkor lehet beszélgetni az idősebbekkel, fiatalokkal, ez nagyon jó. De azt gondolom, hogy a megengedő szülők vannak most porondon, tehát igazából nagyon sok mindent megengednek a gyereknek, és ugye ez diktál, és hogy egy picit a lemondásra, vagy egy picit az áldozatról beszélni, szerintem nem ártana, hogy az ő nyelvi könnyű, nyilván ezt a szülők jobban tudják, illetve hogyha nem látja a gyerek azt, hogy a szülei járnak, akkor ő se fog elmenni templomba, tehát szentmisére sem, és erről rátéra nem látja, hogy járnának, ugye nekem nagyszüleim jártak, én azért is mentem, tehát a nagyapám, nagymamám, édesanyám, az öcsém is, és akkor így mentünk szépen ennyien rorátéra. Tehát nekem volt egy családi példa, és akkor ezért is.
De az érdekes, hogy én sokszor a vallásos családoknak a gyerekeit sem nagyon látom, tisztelet a kivétel, mert persze van, akinek ez fontos, de hogy úgy sok embernek nem fontos, és nem arról van szó, aki a munkája miért nem tud jönni, hanem azok, akik amúgy meg ráérnének, de igazából úgy.
Mert én azt gondolom, hogy bocsánat, tehát, hogy a felkelés nehézsége fontosabb, mint az az ajándék, amit igazából ott kapunk. Azon túl kell jutni. Tehát, hogy nekem is nehéz felkelni sokszor, hogy azon át kell jutni, az átlendít az Isten, és ami utána következik, az az igazi kincs és ajándék. Csak odáig már nem jutnak el, hanem csak a nehézséget látják benne, nem a szépségét, meg azt, amit mondtál zenén, ugye meg amit én is próbáltam, hogy az áldozatért ugye kegyelmek járnak cserébe. Ezt már nem. Én azt látom, hogy az emberek mindig a nehézséget fogják meg először azokban a dolgokban, amik a kényelmi zónájukból egy kicsit kibillenti.
Igen, csak az a furcsa, hogy például a gyerekek, hogy mesélik az iskolában, hogy sokszor hajnal 2-3-ig számítógépeznek éjszaka, azt megengedi a szülő, hogy mondjuk egy gyerek 2-3-ig nyomkodja a telefonját, tehát én le vagyok döbben, amikor 11-12-13 éves gyerekek hajnal 2-ig számítógépezhetnek, és nyomhatja a telefonját, meg az internetet, de ugyanakkor rorátére meg nem engedik el a gyereket.
Nem fontos az Isten még. Tehát még nem elég fontos az Isten szerintem. És amikor majd, tehát hogy fontossá kellene, hogy váljon, meg érteni kellene, hogy mi zajlik egy szentmisén. De nagyon sokan nem értik. Nem fontos az Isten az életünk, mert azt gondoljuk, hogy minden miattunk van, minden értünk van, minden jó. Történik, hogy minek elmenni megköszönni? Miért kellene ugyan valamit adnom az Istennek, hiszen hát mindenem megvan. Hát most ugyan már. Tehát én ezt is kiérzem belőle. Igazából.
Hát igen, valószínűleg ez is része a dolognak, de nyilván felkelni senkinek nem könnyű, hát én is, amikor reggel csörög az órám 5 óra pár perckor, hát akkor sok minden eszembe jön, de nem az, hogy most én föl szeretnék kelni, de tényleg a kutya nehéz reggel felkelni, de az, hogy utána percek alatt átfordul, vagy az ember, hogy betette a lábát a templomba, az Isten kegyelme annyira meg tudja érinteni, hogy minden álmosságát elfelejti.
Csak ide el kell jutni, amit mondtam, tehát nem a nehézséget látni, és azt mondom, hogy fú, akkor visszafekszem, azt mondom, jó, ezen akkor Isten kegyelméből átlépek, és akkor eljutok a templomba.
Nem tudom, érdekes, amikor kisgyerek voltam, hát én borzasztóan utáltam felkelni, tehát hogy amúgy évközben, tehát 8-ra mentünk iskolába, én még 7 óra 50 perckor otthon bogaráztam, tehát engem nagyon nehezen lehetett fölébreszteni, már minden be volt a szobámba kapcsolva, villany, rádió, tévé, minden, csak hogy valahogy fölébredjek. De amikor rorátéra kellett menni, tehát én már sokszor 5-6-kor már úton voltam. Tehát akkor sokkal könnyebben fel tudtam kelni, mert hogy na, ennek volt egy ilyen ereje, hogy akkor most rorátéra megyünk. Igen, meg a kegyelem is, hogy megyünk, és hogy ott tudtam, hogy az annyira jó
hát,
lesz.
Igen, mert tudtad. És hogy ezt nem jut el az emberekig szerintem.
Na megkérdezzük Timit is, hogy ő hogy látja a dolgot.
Szóval ezzel egyet tudok érteni, hogy jó példát kell mutatni nyilván a gyerekeknek, csak szülőként akkor nehéz, amikor előttem sem volt jó példa, és a saját magamnak kell úgymond megteremteni, vagy magamnak is meglátni azt a előttem lévő jó példát másokban. És valóban a kegyelem az óriási és fantasztikus dolog, hogyha az ember túl tud lendülni azon, hogy a könnyebb ellenállást azt legyőzze, ugye, mert sokkal egyszerűbb megmagyarázni, hogy majd holnap, majd a jövő héten, majd nem tudom mikor, de ugye nyilván ez az advent azért egy zárt időszak, tehát itt ha aki lemarad, az kimarad, tehát azért valamit valamiért fel kell ajánlani, és szerintem ez az áldozat, ez mérhetetlen kegyelmekben részesít mindenkit. Nekem mondjuk szerencsés a helyzet, mert a két nagyobb gyermekem az ugye egyházi iskolába jár, és ott van rendszeres rorátja. nem kötelező ugyan részt venni, de a fiúk szívesen mennek. Úgyhogy nekik annyi könnyítés van, hogy ők nem reggel 6-ra járnak, hanem 6:30-ra, de mondjuk amire oda kell érniük, akkor szinte majdnem ugyanez a helyzet, hogy akkor kell elindulniuk, mint hogyha ide jönnének. De ők például nagyon szívesen mennek. És ott megvan a közösségnek még az a plusz ereje, hogy ugye ott az osztályok, a kijelölt osztályok egyszerre mennek. És akkor utána ők már van még egy kis idejük az iskola kezdésig, és akkor tudnak beszélgetni. Régen, amíg ugye a Covid helyzet előtt volt ilyen közös reggeliük is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó megtartó erő is egyébként.
Na hát ezen biztatás alapján még van néhány napunk karácsonyig, már nem sok, de igazából hát, ha még el tudunk menni legalább egy rorátéra, és hát azt kívánjuk mindenkinek, hogy ne féljen áldozatot vállalni, hiszen minden Istenért vállalt áldozat meghozza a százszoros gyümölcsét, és így készüljünk most a Szentestére, karácsonyra, ne a főzésbe, takarításba, rendrakásba, ajándékvásárlásba merüljünk ki, hanem próbáljunk elcsendesedni, imádkozni, család, együtt gyertyát gyújtani, készülni az ünnepre, így venni részt az éjféli szentmisén, így venni részt az ünnepi szentmisén, a családi ebéden, együtt, szeretetben, békében, mert hogyha a lényegtelen dolgokban kimerülünk, már nem lesz erőnk a lényeges dolgokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar decemberi koncertjeiről beszélgetünk. Majd a folytatásban a Miskolci Kulturális Központ programjait ismertetjük. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci Filharmónia bérletének decemberi hangversenyéről szólunk. Végül pedig bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben nyílt színháztörténeti kiállítást. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetője beszél.
Ugye ilyenkor a zenekar egy kisebb formációval, kamarazenekari méretekkel szokott fellépni, így férünk el, így kényelmes a hallgatóságnak, és azért ugye a templomban a hangzás is egészen más, tehát nagy zenekar, mondhatni, hogy néhol zavaróan nagy tud lenni egy templomba. Fazekas iskolának a gyerekkórusa, illetve a kicsinyek kórusa fog fellépni még ezen a hangversenyen, vendég koncertmesterünk lesz G. Horváth László, aki az Anima Muzicé Kamara Együttesnek a művészeti vezetője, és elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szép programot állítottunk össze.
Mikor lesz ez a koncert?
Ez a koncert december 20-án pénteken este lesz, jól emlékszem 7 órától Minorita templomba.
Egy órakor megismételjük regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a 19. és 20. századi arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Vámosok is jöttek keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjenek, és kérdezték: Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik: ne követeljetek többet, mint amennyi jár. Olvasom a Lukács evangéliumban. A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányaival törődnek. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat. A világmindenség lakosai vagyunk. Nem az a keresztény, aki annyira szereti az Istent, hogy megfeledkezik a világról, hanem az, aki Isten iránti szeretetből erőt merít, hogy a világ szolgálatába állhasson. Félek, túl sokat követelek enyémtől és általában az emberektől. Legtöbbjüktől azt, bújnának ki a bőrükből, és teremtődnének újjá az én ízlésem szerint. Meg azt várom, tegyenek boldoggá. Pedig szívemet csak a szeretet nyugtathatja meg, az a szeretet, amelyet adok. Nem követelni, csak hálásan elfogadni, és adni kellene. Uram, sokat adtál nekünk, embereknek. Köszönjük a szép világot. Szeretnék egymást megvédeni a hatalommal és a gyűlölettel szemben. Szeretnék megőrizni ajándékaidat, az embereket és boldogságunkat. Állj mellettünk küzdelmünkben, Urunk!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,